Jó napot kívánok, kedves kollégák! Akkor folytatjuk ugye a rezgéstelen előadásunkat. Nyár lett közben, ugye már alig van valami hátra a fél évből. Még ez az előadás van, meg a következő előadás, és aztán az utolsó héten meg már írják a zárt helyét. Ugye még egy házi feladat hátra van, az fönn van már a neten, el lehet kezdeni csinálni az elejét, tehát második, most már fönn van, mert most mondta a Kovács Laci, hogy mondjam és hirdessem ki, úgyhogy lehet csinálni ezt a házi feladatot is, ami ugye beadható, vagy beadandó a fél évközi jegyért, és ennek az anyagában lesz ugye gerjesztett, csillapított több szabadságfokú rendszerének a rezgései, ami már a mai órán lesz, meg aztán lesz a heti gyakorlatokon is, de a feladat elejét, a mozgásjelenet fölírást, a szabad lengések számítását, azt természetesen már el lehet kezdeni csinálni, enélkül is persze. Jó? Úgyhogy ugye az elmúlt alkalommal eljutottunk odáig, hogy most már a több szabadságfokú, csillapítatlan, gerjesztetlen kis rezgéseket is ugye végignéztük. Ez megfelelt annak, amit az első fél évben, ahogy kezdtük az egészet, az egy szabadságfokú lineáris, csillapítatlan, gerjesztetlen rendszerekkel. Most ezt több szabadságfok estén csináltuk meg, és láttuk azt, hogy tulajdonképpen itt egy ilyen saját érték, saját vektor számításról van szó, illetve vannak egy általánosított változatáról, amit a tömegmátrixokkal és a merevségi mátrixokkal csinálunk. A saját értékeknek megfelelő mennyiség az ugye a saját frekvencia lesz, vagy a saját körfrekvencia, ugye, hogyha mértékegységes helyesen akarjuk számolni, ugye ez radián per szekundum lesz, illetve a saját vektoronnak a lengés képek felelnek meg, és a lengés képek azok ilyen nagyon szemléletes és jól ábrázolható mennyiségek. Ugye gyakorlaton, ugye mi itt az előadáson a kettős ingát csináltuk végig nagyon hosszan, a gyakorlaton ilyen rugóláncokat is csináltak. Ugye például ezt, amit itt is itten mutatok, ugye, hogy egyik végén befogott, és a másik végén két tömeg, és akkor ezzel lehet nézni, hogy ezek hogyan rezegnek. Ugye, hogyha ezt, akárhogy ezt a rendszert megütöm, így látszólag egy ilyen nagyon bonyolult és általános mozgást végez, de most már tudják jól az eddigi számításaik alapján, hogy ezek a mozgások is szépen szétbonthatók, és ennek vannak nagyon pontosan követhető részei. Ez a bonyolult mozgás, amit látunk, ez lineáris kombinácia két másik mozgásnak. Ugye az egyik az ez, amikor a rendszer az első saját frekvenciájával rezeg, tehát ilyen, ez az alacsonyabbik, ugye a legkisebb saját frekvencia, megbeszéltük, hogy ezt tekintik a mérnökök a legveszélyesebbnek. Ezeknek ránk szerint a legnagyobb az amplitúdója, a legtöbb energia ebbe megy, ezek a mozgások csillapodnak a legkevésbé. És ilyenkor ugye a lengésképnek azt felel meg, hogy hát ezek ilyen egy irányba mozognak körülbelül ugyanakkora, illetve hát pontosan ugyanakkora frekvenciával, az alsó egy kicsit nagyobb amplitúdó, a felső egy kicsit kisebb. És van egy úgynevezett második lengéskép, amikor egy ilyen magasabb frekvenciával rezeg, ezt itt próbálgattam az elején, hogy sikerül elkapni, körülbelül ez lehet az, amikor a két tömeg egymással szembe mozog, ugye egy ilyen nagyobb frekvencián mozog, és a rugónak van itt egy pontja, amelyik körülbelül állónak látszik, tehát egy olyan keresztmet szerintem se föl, se lefelé nem mozog. Ugye egy picit belekombinálódik azért az egyes saját frekvencia is, de hogyha sikerül jól eltalálnom a frekvenciát, akkor körülbelül így néz ki, és itt van körülbelül az a keresztmetszete ennek a rugónak, amelyik nem mozdul el egyáltalán. Jó? És aztán, amikor egy teljes általános kezdeti feltételt... Idáig hallatszik. A terem másik sarkából sem hallatszik idáig. Szinte hallom, hogy mit beszélnek. Nagyon jó az akusztikája teremnek. Ez annyit jelent, hogy az itt lévő levegő kockának nagyon sok saját frekvenciája van, és ezért terjed benne olyan nagyon jól a hang. Ezt ugye az akusztikusok tudják jó. Ugye itt csak ilyen lineáris rendszerekkel, vagy ilyen egydimenziós rendszerekkel, meg egydimenziós rezgésekkel foglalkozunk. A lemezeknek és az egyébnek a rezgései talán jövő órán fogok kivetíteni egy-két videót róla, hogy azok hogyan rezegnek. A térbeli kiterjedési, három kiterjedési alakzatoknak, mint például az itt lévő levegő kockának, eszméletlenül sok saját frekvenciája van. Az akusztikusok azt szokták számolni, hogy egy-egy hercre, vagy dekádra, vagy különböző frekvenciasávokra hány saját frekvencia esik egy teremnek, és hogyha minél több van, annál jobb az akusztika, annál jobban terjed mindenféle irányba. Aztán persze a visszaverődések, meg az egyébként egy külön gond. Na a lényeg az, hogy oda akartam kiukadni, hogy egy teljesen általános mozgást adok meg, akkor pedig úgy szabad szemmel is egész jól látható most már, hogy ez annak a kettőnek egy lineáris kombinációja, benne van az egyes is, meg a kettes is, de persze egy kívülálló számára ez egy ilyen teljesen rendszertelen mozgásnak néz ki. Na most a rugóláncokra ugye egy másik jó példa a hajtóművekben, a hajtóművekben lejátszódó torziós rezgések. Erről már beszéltem az elmúlt hát szóval a jó sokkal ezelőtti alkalommal, mert az egyszabadságfokú lengőrendszereknél, ugye ezt a kis játék példát is bemutattam, hogy forgás közben hogyan játszódnak ezek a torziós rezgések, akkor még csak egy olyan példát mutattam, ami egyszabadságfokú rezgés volt. A hajtóművekben ugye éppen a sebességváltás miatt azonban több ilyen fogaskerék és tengely kombináció is előfordulhat, és emiatt ugye ezekben a hajtóművekben mindenféle torziós rezgések is megjelenhetnek, amik forgás közben jelentkeznek. Jó, úgyhogy most egy ilyen példát fogunk lerajzolni, és már nem magyarázom el, hogy miért van az, hogy az egyik végét azt úgy rajzolom le, mintha be lenne fogva. Ugye valójában ezek nincsenek befogva, hanem, illetve hát be van fogva, de közben forognak ezek a tengelyek, de ezeket a forgásokat ilyenkor elhanyagoljuk, és csak a forgás közbeni torziós rezgésekkel foglalkozunk. Tehát például ide tekintünk egy tárcsát, mondjuk ez egy fogaskerék, mondjuk úgy veszem, hogy ennek itt van valahol az osztóköre. Jó, és akkor utána jön egy következő, ugye attól függően, hogy hogyan csúsztatom ezeket össze egymás mellé, és ez a fogaskerék mondjuk nagyobb, most az egyszerűség kedvéért ezt így fogom lerajzolni, mint hogyha egyszerűen csak egy ilyen vastagabb tárcsa lenne. Jó, azt mondom, hogy mindegyiknek a hosszát azt ellenjelölöm, mindegyik tengelyszakasznak a hossza L, és megint az egyszerűség kedvére ez legyen egyforma. Valóságban persze ezek rendszerint nem úgy vannak megtervezve, hogy könnyű legyen velük a számítás, hanem úgy, hogy és ez pedig a csúsztató rugalmasság, hanem úgy, hogy ez megfelelő legyen. És akkor most ez már önmagában, hogyha egy ilyen rendszert veszünk, ez már önmagában egy kétszabadságfokú lengőrendszer, de elképzelhető például az, hogy még itt van egy másik fogaskerék, ugye, amihez kapcsolódik. Tegyük fel, hogy ennek is ugyanannyi lesz a tehetetlenségi nyomatéka, meg minden értéke itt van körülbelül, és ehhez is kapcsolódik egy tengely. És akkor ez mondjuk most itt megvan, csak itt támasztva. Jó? Tehát ez úgymond ehhez képest szabadon foroghat. Vegyük úgy, hogy ennek a tehetetlenségi nyomatéka az teta, ennek a tehetetlenségi nyomatéka az 4 teta, ennek a tehetetlenségi nyomatéka az megint legyen teta, és ezek itt ezeken az osztókörökön úgy legördülnek egymáson. Jó? Na mostan, hogy a számolás ugye kicsit rás, vagy kicsit mutassam a számolás menetét is, ugye a következő adatokat, ez tömpen egy példa, torziós rezgés hajtóművekben. És hát próbálok nagyon egyszerű számokat fölvenni, hogy a számolás az minél könnyebb legyen. Adatnak vesszük ezt a bizonyos tehetetlenségi nyomatékot. Most mindig erre a tengelyre vett tehetetlenségi nyomatékot jelenti. Jó? Ez a teta, ez legyen 0,1 kg-szor méter négyzet. Aztán ugye ezt megint az egyszabadságfokú lengőrendszereknél elmagyaráztam, hogy hogyan lehet kiszámolni ezt a bizonyos torziós merevségét egy-egy tengelydarabnak. Jó? Tehát úgy fogom jelenteni, hogy mindegyik tengelydarabnak a torziós merevsége S-index T, ugye ennek a mértékegysége newton per méter. Most ezt úgy kell elképzelni, mintha, és megpróbálom ezeket így beállítani így szemközt, hogy ezeket itt lehessen látni, mintha most ezekkel próbálnék itten torziós rezgéseket nézni, és most így fogom ezeket megtekerni, és nézegetem, hogy milyen torziós rezgések játszódnak le benne. Jó, itt lehet ezekről a vágatokról látni körülbelül, hogy ezek hogyan mozognak. Nyilvánvaló az ember előre érzi, ugye, hogy ez is valami hasonló lesz, mint a longitudinális rezgés. Lényegileg nincsen semmi matematikai értelemben, semmi különbség nincs a két eset között. Persze fizikailag jelentős különbség van. Ugye itt az ST-re, hogyha emlékszik valaki, hogy hogy kell kiszámolni, ez ugye, azt hiszem így nézett ki, hogy IP-szer G per L. Jó, ahol IP az mi volt? Így van, az volt a poláris másodrendű keresztmetszeti nyomaték. Az IP-t azt úgy kellett kiszámítani, hogy ez szilárdságtan, csak egy kicsit már ugye készülődve a szigorlatra, ugye, és minden mechanika tudás összerakva egymás mellé, hogy kell kiszámítani? D a negyediken pi per mennyi volt? 32 volt a körkeresztmetszeti tengere, és akkor, hogyha megvan a csúszható rugalmassági modulus is, meg a hossza is, akkor a merevségét azt így kellett kiszámítani, ugye? Hogyha egy rút kétszer olyan hosszú, akkor az mondjuk lágyabb, vagy hosszabb, akkor lágyabb, vagy keményebb lesz a rút torziós rezgés szempontjából. Lágyabb lesz, így van. Tehát, hogyha hosszabb, akkor egy nagyobb számot kell írni, és akkor kisebb lesz a merevsége. Na erre mondjuk azt, hogy ez legyen 300 newtonméter, ugye ezt úgy kell ezt a newtonmétert érteni, newtonméter per radián. Tehát, hogyha valakit ez zavar, akkor oda lehet írni még a nevezőbe azt is, hogy newtonméter per radián. Ugye, és az egész abból jött ki, hogy a phi szögelfordulást, azt az MT-szer-L per IP-szer-G, tehát ez a kis járulékképletből jött ki, vagy pedig, amit Betti vagy Castigliano tétellel ki lehetett számolni. Ugye ebből a képletből jött ki az, hogy az MT per phi, és a torziós merevség az ezzel egyenlő. Jó? Na most akkor nézzük meg, hogy ebben az esetben hogy is néznek ki ez a számítás, és hogy lehetne kiszámolni azokat a kritikus saját frekvenciákat, amiket, ha majd gerjesztünk, akkor baj lehet, ugye, mert rezonanciával és akkor fog ez a kellemetlen hang kijönni a sebváltóból, illetve hát a hajtóművünkből, amit ott látunk. Hát az első dolog, ugye azt mondtuk, hogy a másfél Lagrange-rendszerhez meg kell állapítani, hogy hány szabadságfokú a lengőrendszer. Most itt ugye három tárcsát látunk, de ez a két tárcsa tud egymástól függetlenül mozogni? Nem, tehát ezek egyforma szöge, vagyis akkor hány szabadságfokú lesz a rendszer? Hát akkor csak két szabadságfokú lesz. Ugye az egyik szabadsági fok az ez a phi egyszögelfordulása lesz ennek a tárcsának, tehát ez lesz a phi egyszögelfordulás, és akkor természetesen ez a tárcsa ezzel ellentétes irányban fog ugyancsak phi egyszöggel elfordulni, jó? És természetesen ez a második tárcsa, ez tud egy phi kettőszöggel elfordulni, ami ettől különböző is lehet, mert ez a rugó. De itt egy kényszer ezeket összefogja. Jó? Tehát akkor ez n egyenlő kettő szabadságfok, és ahogy mondtam, ilyenkor ki kell írni, hogy mit jelöltem a Q1 koordinátával, és mit jelöltem a Q2-vel. Ez a phi 1 és a phi 2 szögelfordulások. És hogyha ezek megvannak, akkor ezzel ki kell tudnom számolni. Ki kell tudnom fejezni mindent. Hát mi az a minden, amit ki kell tudnom ezzel fejezni? Esetleg, ha valakit zavar, így meg is támaszthatja itt csapágyakkal a dolgot, jó? Hogy ez ne tudjon így jobbra-balra billegni, jó? Tehát ezt így néha szokták itt jelezni, hogy az egész megvan támasztva. Nehogy valaki azt higgye, hogy itt bármiféle ilyen hajlító lengések, vagy ingaszerű mozgások lehetségesek. Míg mondjuk, amit ide felraktam, az természetesen mindenféle kombinációt is elő tud nézni. Tehát lehet az is, hogy ez ugye csinálja a torziós lezgéseket, de lehet, hogy közben még így is mozog, tehát össze is kombinálódhatnak ezek. Sőt, ugye a rugós ingáról is beszéltünk, még az is lehet, hogy közben még mint rugós inga is mozog, és akkor már hány szabadságfoka van? Hát, ha síkba marad, akkor is van neki legalább 6, ugye? Most, de hogyha még térben van, akkor meg lehet 8 szabadságfokú, szóval nagyon-nagyon sok szabadságfokú lehet egy ilyen lengőrendszer, és még ki kell választani, hogy melyikkel mozgok. Azzal, hogy ide ezeket a csapágyakat elképzelem, azzal most egyértelművé teszem, hogy csak a csavaró lengésekről lesz itt szó. Jó? Na akkor írjuk fel a kinetikus energiát. Ugye hát a kinetikus energia három tárcsait kell fölírni, akkor jön az 1/2, ez az első teta szorozva azzal a szögsebesség négyzettel, plusz akkor jön ez, ami itt mellette van, ez is 1/2, tehát az is phi 1 pont nézem, most az mindegy, hogy mínusz phi 1 sebességben, vagy sebességderivátban az ugyanaz lesz, és akkor van még ez a második tárcsa itt rajta, ami 1/2-szer, az meg 4θ szor phi 2 pont négyzet, jó? Tehát ide tulajdonképpen ezek a teták, amiket most index nélkül írtam, ezek itt a teta S1, aztán a teta S2, ez meg a teta S3, tehát a három különböző testnek a megfelelő tehetetlenségi nyomatékai. Vagyis, hogyha ezt szépen összerendezem, akkor ugye ebből lesz egy tetászor phi 1 pont négyzet, plusz egy 2 tetászor phi 2 pont négyzet. Ugye így néz ki. Jó, na most akkor írjuk föl a rugókban felhalmozódott alakváltás energiát, vagy egyszerűen rugóknak megfelelő potenciális energiát. Ugye ezt nyilván a rugóknak az elcsavarodási szögével lehet fölírni, és a torziós merevséggel. Ugye arra kell gondolni, hogy a nyomaték, a fi, akár a fi 1, akár a fi 2 szög függvényében, ugye az így néz ki, hogy ST-szer fi 1, és akkor az alatta levő területből lehet szépen kiszámolni, hogy mennyi. Hát az első rugó esetében ez egyszerű, ez 1/2 ST-szer fi 1 négyzet. Jó? Mi van ezzel a tengelyjel? Az a tengely az csavarodik, vagy nem? Az nem. Így van, tehát hogyha ennek a vége, ez így van megtámasztva, tehát egy olyan csapály van benne, és ennek ugye itt már nincs további tömeg vagy egyéb ennek a végén, akkor ez a tengely nem fog megcsavarodni, az igen. Jó? Mi van ezzel a tengelyszakasszal? Annak is ST a merevsége, mert ugyanolyan hosszú, ugyanolyan átmérőjű, de annál mennyi lesz az elcsavarodásnak a mértéke? Ez olyan, mintha a rugónak mind a két vége mozogna, ugye? És hogyha mind a két vége mozog, akkor mennyi lesz az eredő elcsavarodása? A két végén lévő szögelfordulásnak a különbsége, tehát ez fi 2 minusz fi 1 a négyzeten lesz. Jó? Tehát S2-ed, ST-szer fi 2 minusz fi 1. Tehát a rugó mindkét vége mozog. Jó? Tehát 2-re a rugó mindkét vége mozog. Ugye ez nagyon fontos, azért írom fel ennyiszer, mert ez zárt helyekben, meg egyéb ilyen példa megoldásoknál is probléma szokott lenni, hogy akkor a kettő különbségét kell fölni, gerjesztett rezgésnél és útgerjesztésnél is már ez fölmerült, hát most itt a rugóláncoknál is fölmerül, de gyakorlaton is már csináltak egy ilyen longitudinális rugóláncot, ott is ez szépen kijött. Na mostan ezt a formát lehet persze így is hagyni, csak arra kell vigyázni akkor, hogyha valaki majd a fi 1 szerint deriválja ezt az U potenciál függvényt, hogy megkapja a merevségi mátrixot, akkor tudni kell láncszabály szerint deriválni. És nem szabad itt elszúrni, hogy akkor ez kétszer estészer figyelszünk, fi 1 szer, mínusz 1, mert ugye benn volt még a fi 1-nek a belső deriváltja, meg a fi 2 szerint. Hogyha valaki a láncszabály szerint deriváltól fél, hogy nehogy elszúrja, meg itt esetleg belegabaljon az elméletbe, akkor jobb ezt kifejteni, és akkor szépen kírja, hogy ez 1/2 estészer fi 1 négyzet plusz 1/2 estészer. Itt van egy fi 2 négyzet, mínusz 2-szer, fi 1-szer, fi 2, plusz fi 1 négyzet. Tulajdonképpen mindegy, hogy ide fi 2 mínusz fi 1-et írok, vagy fi 1 mínusz fi 2-t, a deriválások után ezek úgyis ugyanazt kell, hogy adja. A négyzetremelés után úgyis ugyanazt kell, hogy adja. Hogyha ezt összeadom, akkor itt lesz egy 1/2 estészer fi 1 négyzet, meg ott is lesz egy, tehát úgy fog kezdődni, hogy estészer fi 1 négyzet, lesz egy mínusz ST-szer fi 1-szer fi 2, és lesz egy plusz 1/2 ST-szer fi 2 négyzet, és ezt aztán már mindenki tudja deriválni, ugye, mert nincs láncszabály, meg egyebek, és polinomokat, meg már talán már középiskolában is tudtak deriválni, tehát ez már nem lehet gond, a fi 1 és a fi 2 szerint deriváltak előállítása, jó? Aki ügyesen meg már megcsinált egy pár példát, az meg tud már onnan is közvetlenül deriválni, mert kezd kialakulni egy rutinja, hogy kell ezt a számolást csinálni, jó? Na akkor nézzük meg, hogy mi jön ki ebből a tömegmátrixra. Ugye a tömegmátrix az a kinetikus energiának az általános koordináta sebességek szerint vett második deriváltjaiból áll elő. Hát jelen esetben ugye az a fi 1 pont és a fi 2 pont szerinti deriváltakat fogja tartalmazni. Most megint, aki ugye még kisebb rutinnal rendelkezik, az szép lassan csinálja, és akkor előállítja előbb a d nagy t per d fi 1 pontot, ugye, és akkor az ember megnézi, hogy ennek a fi 1 pont szerinti deriváltja, akkor úgy néz ki, hogy 2-ször tetászor fi 1 pont, és megcsinálja a d nagy t per d fi 2 pontot, az meg úgy fog kinézni, hogy tehát ez 2-ször, ez pedig 4 tetászor fi 2 pont lesz. Jó, és akkor ebből csinálja tovább a másik deriváltakat, tehát a d négyzet t per d fi 1 pont négyzetet. Ugye amikor ezt még egyszer deriválom, akkor itt egyszerűen 2 tetát fogok kapni. Amikor a vegyes deriváltakat csinálom, és ez szokott lenni általában az eset, akkor itt nullát kapok, mert ennek a fi 2 pont szerinti deriváltja ugyanannyi, mint ennek a fi 1 pont szerinti deriváltja. Jó, esetleg ki is lehet azt is írni, hogy ez ugyanaz, mint a d négyzet t per d fi 2 pont d fi 1 pont, de hát ez nagyon egyszerű. És itt alul végül a d négyzet t per d fi 2 pont négyzet, az pedig 4 teta lesz. Jó? És hát akkor ezeket kell mindegyiket venni a nulla helyen, tehát bejegyetesen a fi 1 pont, fi 2 pont nullát, de ez is triviális, mert hiszen nem is függ fi 1-től és fi 2-től. Tehát ez egy sokkal egyszerűbb példa, mint a kettős ingás példa volt. Csak azért írtam ezt ide, hogy nehogy megtévesszem valaki, és akkor ebből szépen össze lehet rakni a tömegmátrixot, ami így fog kinézni, hogy 2 teta, 0, 0 és 4 teta. Vagyis ha beírom a mértékegységek szerint, akkor ez itt 0,2, vagy számszerűen akkor 0,2 és 0,4 tized, és a mértékegysége minden elemnek kilogramszor méter négyzet lesz. Jó? Tehát mindegyik tehetetlenségi nyomaték jellegű mennyiség. Na akkor most nézzük meg, hogy hogy néz ki ugyanez a merevségi mátrixa. Ugye ott a potenciál függvénynek a deriváltjait kell megcsinálni, hát ez már egy árnyalattal összetettebb lesz. Ugye a du per d fi 1, a fi 1 szerint a derivált az itt egyszer 2 st szer fi 1, mínusz st szer fi 2. Jó? Tehát a kétszeres szorzatból itt a mínusz st szer fi 1, fi 2, a fi 1 szerint derivált megmarad a mínusz st szer fi 2. A du per d fi 2, az pedig hát úgy fog kezdődni a kétszeres szorzat, mínusz st szer fi 1, és lesz egy plusz st szer fi 2. Jó, és akkor most lehet csinálni a másik deriváltakat, a d négyzet u per d fi 1 négyzet az 2 st lesz, ugye, mert azt a fi 1 szerint amikor ezt kapom, a d négyzet u per d fi 1 d fi 2, az ugyanaz lesz, mint a d négyzet u per d fi 2 d fi 1. Ugye, tehát ha ezt deriválom fi 2 szerint, akkor itt mínusz st-t kapok, ha ezt deriválom fi 1 szerint, akkor is mínusz st-t kapok. Szimmetrikus kell, hogy legyen a matrix, Young tétel, a második deriváltak ugye egyformák, így keresztbe számolva őket, és a d négyzet u per d fi 2 négyzet, az pedig úgy fog kinézni, hogy st, mert ennek a st szer fi 2-nek a deriváltja az st. És akkor ebből szépen összerakom megint a nulla helyen tekintve őket a merevségi mátrixot, ami így fog kinézni, hogy 2 st, mínusz st, mínusz st, st. Jó, és hogyha behelyettesítem a számokat, akkor ide kapok 600-at, ide mínusz 300-at, mínusz 300 és plusz 300, és mindegyiknek a mértékegysége newton méter per radián, hogyha valaki ki akarja írni ezt a per radiánt. Emlékeztető, hogy ez egy nyomaték per szög jellegű mennyiség, ahogy ezt ugye itt a kis diagramon is próbáltam mutatni. És hát persze akkor most föl lehetne írni a mozgásegyenletet, hogy a mozgásegyenlet az természetesen így néz ki, hogy M mátrixszor Q két pont, meg S mátrixszor Q egyenlő nulla. De hogy igazából olyan nagyon már nem is vagyunk érdekeltek, vagy nem is érdekes kiírni a differenciál egyenletet, bár nem árt egyszer-kétszer. A múltkor a lengés a kettős ingánál ugye ki is írtuk ezt a két másodrendű differenciál egyenletet, hogyan csatolódnak egymáshoz. A múltkor a tömegmátrixon keresztül csatolódtak. Most viszont a rugó merevségi mátrixon keresztül fognak csatolódni. Na, akkor jöjjön a frekvencia egyenlet. És azért is csinálom a példát, mert azért ezen van megint egy dolog, amit meg tudok mutatni, ami kicsit újdonság, vagy fel akarom rá hívni inkább a figyelmet. Majd a több szabadságfokú rendszereknél, amikor egy végeserem módszerre, akár több száz vagy több ezer szabadságfoknál fogják ezeket a számításokat végezni, ott komoly problémát jelent. Itt kézi számításunknál még nem, de kicsit szimbolizálja a dolgot. Ha az ember kiszámolja ezt a determináns mínusz alfa négyzetszer M mátrix plusz S mátrixot, ugye ez úgy néz ki, hogy mínusz, hát ott most pont eltakarja egy pillanatra, de mindjárt felküldöm ezt a vásznat, és akkor ott látszik, hogy az 0,2 és 0,4, tehát úgy fog kezdődni, hogy mínusz 0,2 tized alfa négyzet plusz 600. Jó? Ez lesz az ST mátrixban megfelelem, és az meg ott jön ki. Akkor itt ugye csak a merevségi mátrixból lesz ez a mínusz 300. Akkor itt a bal alsó sarokban is lesz a mínusz 300, és a jobb alsó sarokban a mínusz 0,4 tizedszer alfa négyzet plusz 300. Jó, tehát így néz ki az a determináns, amit ki kell fejtenem. Itt egy kicsit ványat lett ez a mínusz 300, de most megnövelem ezt a 3-as. Jó, tehát mínusz 300. Tehát körülbelül így néz ki, amit ki kell fejtenem, és hogyha én ezt kifejtem, akkor itt látszik majd, hogy nagyságrendileg nagyon különböző számokat kapok a frekvencia egyenletben, mint polinomban. Tehát például ugye a legnagyobb együttható az alfa negyediken, annak az együttható vagy a szorzója az 0,08 század lesz. Jó? Tehát úgy fog kezdeni, hogy 8 századszor alfa a negyediken. Egyébként, hogyha visszaemlékeznek rá az elméletből, ez éppen a determinánsa a tömegmátrixnak, és valóban az kellett, hogy kijöjjön a legmagasabb együtthatóhoz. Jó? Utána jönnek ezek az alfa négyzetes tagok, innen van egy, ami 600-szor 0,4, az 240, és itt van egy, ami pedig 60, a 0,2-szor 300, tehát mínusz 240, mínusz 60, az mínusz 300. Ez itten alfa négyzettel szorzódik. Jó? És hogyha valaki kitfejti a konstans tagot, arra meg azt fogja kapni, ugye, hogy az 6x3, 18, és még 4 nulla van utána, hú, az 180 ezer lesz, ugye? És akkor a 300x300, 300, az pedig 90 ezer, és akkor a 180 ezerből 90 ezer, az 90 ezer lesz, tehát plusz 90 ezer lesz az itt levő szám. Egyenlő nulla, jó? Ez a dolog, amit itt kapok, ez éppen az a merevségi mátrixnak kell, hogy legyen a determinánsa, és valóban, hogyha kiszámoljuk, akkor azt hiszem 18-ból 9 az 9, és még 4 nulla. Jó? Na mostan olyan értelemben rendben vagyunk biztosan, ugye ezt mondtam, szoktam is mondani, hogy ezt pirossal pipálják mindenki, hogy az előjelek váltakozóak, tehát ez pozitív, ez negatív, ez pozitív, tehát a számolást azt nem rontottuk el. Olyan értelemben, hogy itt váltakozó előjelű polinomot kell, hogy kapjunk, mert csak így fogunk alfa négyzetre mindig pozitív számokat kapni. De, hogyha sok szabadság fognál csinálni, akkor látszik, hogy nagyon, nagyságrendileg nagyon eltérő számokat kaphatunk itt, ugye? Ez egy század, tehát ez mondjuk, ez 10 az ötödiken nagyságrend, ez 10 a mínusz másodikon nagyságrend, tehát már egy ilyen egyszerű készszabadság példánál is van, hogy 10 a hetediken nagyságrendi különbség van ezek között. Most mert a kalkulátoraik azok általában 12 értékeseire számolnak, kézi számításoknál ez nem szokott gondot okozni, nyugodtan neki lehet állni, így és alfa négyzet 1-2-re szépen megoldani. De egy sok szabadságfokú rendszernél ez hatványozottan jelentkezik, olyannyira, hogy simán kifut a 10 a századikonos nagyságrendből is, amiket a normál számolázásnál használnak. Ráadásul sok programnyelv ugye csak 6 értékes egyel számol, ha dupla pontos, akkor használ 12-t és így tovább. Úgyhogy sok szabadságfok esetén ez egy külön gond. Jó? Ezért szoktam azt mondani, hogy most, ha például leosztok 10 a negyedikennel, és egyfajta normálást hajtok végre ezen a polinomon, akkor az reprezentálja azokat a módszereket, amik a sok szabadságfokú rendszerekben nagy végesem számításoknál előfordul, ez a nagyságrendi különbségek miatt, tehát nagyságrendek, mondom még egyszer, amik ilyen kézi számításnál nem olyan vészesek, de már 10, 20, 100, több ezer, több 10 millió szabadságfok esetén, ma az autóiparban ugye nagyon kiélezett, hatalmas számításnak egy egész autót bevégeselemeznek, és számogatják, hogy a visszapillantó tükör hogy fog rezegni, amikor a motor alapjáratban megy, vagy az autópályán különböző sebességekkel megy, és akkor ezeket próbálják végigszámolni. Hát ott bizony ezek nagyon fontosak. És akkor ez így fog kinézni, hogy 0,08-szor itt az lesz, hogy alfa per 10 a negyediken, aztán lesz egy mínusz 3-szor alfa per 10 a négyzeten, mert ugye az egyik két nullával leosztok kettőt, meg beviszek az alfa alá, és lesz plusz 9. egyenlő nulla. Jó, tehát viszonylag egyszerű, és most már nagyságrendileg sokkal egymáshoz közelebb álló együtthatókat fog kapni. Ebből szépen ki tudom fejezni azt, hogy az alfa per 10-nek a négyzetére milyen két gyököt fogok kapni. Ugye az lesz az 1 per 2-szer 0,08-szor, a mínusz b az lesz 3, plusz-minusz négyzetgyök, a b négyzet az 9, a plusz 4ac, a b négyzet mínusz 4ac, az pedig mínusz 4-szer 0,08-szor 9. Jó, és akkor ebből szépen ki lehet szedni, hogy mennyi lesz a két gyök. Hát ezeket majd mondom, és az egyikre az jön ki, hogy 3,288, a másikra pedig az jön ki, hogy 34,210. Jó, és akkor ezekből aztán gyökvonással, illetve 10-zel való beszorzással megkapom az alfa 1-et, amire azt fogom kapni, hogy 18,1 radián per szekundum, ugye, és az alfa 2-re pedig azt fogom kapni, hogy 58,5. Jó, csak kicsit rendetlenül írtam itt az óra előtti számogatásba, de most még egyszer, igen, 18,1 és 58,5. Egy per szekundum. Persze át lehet számolni hercre is, hogyha ugye mérnökökkel vagy mérős emberekkel az ember beszélget, akkor ezt még két pillanat. Igen. Még egyszer? Ja, igen, három a négyzeten. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen. Írjuk ki tisztában. Piros pont. Köszönöm szépen, hogy figyelnek. Jó? B négyzet, mínusz 4ac. F1 és F2. Az F1-re az fog kijönni hercben, hogy 2,88 Hz, tehát ezt két pi-vel kell még leosztani, jó? Ezt a két pi-vel való osztást is gyakorolgassa, mert később ebből ugye mérnökökkel lesz probléma, amikor beszélgetnek, hogy mondtam már, aki mér és, aki tervez, az radián per szekundumban szeret számolni, aki mér, meg szemletesen szeretné elképzelni, az meg inkább hercben szereti látni az eredményeket, jó? Na, tehát akkor kijött szépen, hogy mennyi a két saját körfrekvencia. És akkor azt mondtam, ugye, hogy nagyon fontos ilyenkor, hogy megnézzük, hogy mennyi hogy mi a lengéskép. Miért fontos a lengéskép? Mert az szemléletes, és azt el tudjuk jól képzelni. Tehát így magunk is ugye látjuk ezt, és akkor elképzeli az ember, hogy az első saját frekvenciával ennek körülbelül hogy kéne rezegnie, amikor így megy, és elképzeljük, hogy a másodikkal hogy kéne rezegnie, amikor meg egymással szembe mennek, és akkor ezt a két lengésképet szeretnénk látni, hogy tényleg kijött-e, mert önmagában a számok ilyenkor nem sokat mondanak, és gyanús lehet, hogy esetleg valamit elrontottuk. Tehát, hogyha a lengésképeket is megcsinálom, ezt nem kell aláhúzni, ez nem úgy cím, jó, csak a frekvencia egyenlethez hasonlóan, ugye akkor az így néz ki, hogy az elsőnél mínusz alfa egy négyzetszer az M matrix, plusz az S matrix szorozva az A1 lengéskép vektorral egyenlő nulla. Ugye akkor ezeket szépen kiírjuk, akkor az mínusz, az alfa 1, az alfa 1 négyzet, ugye ezek szerint ez a 3288 kell, hogy legyen, tehát a 18,1 a négyzeten, szer a tömegmátrix megfelelő eleme az 0,2 plusz a 600, ugye? A jobb felső sorban van egy mínusz 300, és azt mondtuk, hogy a második sort azt ki se kell írni, mert biztos, hogy az előzővel lineárisan összefüggő értéket kell, hogy adjon. És azt is mondtuk, hogy az A1 vektornak az első elemét azt önállóan fölvehetem egyre, mert ugye a lengésképnek a konstans szorosa is lengéskép. Na most akkor ki kell számolni, hogy mennyi ez a mínusz 18,1-szer, nem tudom én micsoda, és erre az fog adódni, hogy mindegy. A lényeg az, hogy ebből ugye az A1-2, hogyha ezt ugye a 600 mínusz, ez valami kisebb szám lesz jóval, mint ugye ez a 3288-szor 0,2, az olyan annak az ötöde, szóval valamilyen kisebb szám lesz, és akkor az pozitív mennyiség fog rá kijönni, tehát úgy fog kinézni, hogy 600 mínusz 18,1 a négyzetenszer 0,2 per 300. És ez a szám, ez 1,782 lesz. 1,782. Tehát az első lengés kép az A1 vektor, ugye az egyenlő 1 és 1,782, és ahogy megbeszéltük, nem szoktunk utána mértékegységet írni, mert bármilyen konstansszoros is jó. De mondjuk el lehet fokot képzelni, tehát mondjuk 1 fok, a másik meg 1,7 fok. Ugyanezt megismételjük a kettessel, mínusz alfa 2 négyzetszer az M matrix plusz az S matrix szorozva az A2 vektorra, egyenlő nulla vektor, ugyanígy kiszámoljuk, ebből az A2 vektorra viszont már ugye egyszer annyi a különbség, hogy nem 18,1 négyzetet kell írni, hanem 58,5 a négyzetent kell írni, jó? Esetleg kiírom, hogy emlékeztessen mindenkit. Ez úgy fog kinézni akkor, hogy az A2, 2, tehát az A2-esnek a 2-es elemére az fog kijönni, hogy 600 mínusz, és most ottan az 58,5-nek van a négyzete, szorozva 0,2-del, és ez van elosztva 300-zal. És ezt azért írtam így ki, hogy látszik, hogy itt már nem csoda, hogy ez viszont most már negatív szám lesz. Itt egy jóval nagyobb számot kell levonni, és A2-2-ről az fog kijönni, hogy mínusz 0,282. Jó? Vagyis hát az A2 lengéskép vektor, az így néz ki, hogy 1 és mínusz 0,282. Jó? Ha most ezeket ugye szemléltetni akarom, akkor azt szokták csinálni, ugye, hogy emellé a fizikai kép mellé, ahol itt vannak ugye a tárcsák, ugye a nagyobb tárcsa, meg a vékonyabb tárcsa, így befogva, és itt van ez a másik tárcsa is mellette, ami hozzácsatlakozik, ugye, tehát nagyjából emellé a kép mellé, szépen oda rajzoljuk, hogy az alfa egy saját frekvenciával az első lengéskép hogy is néz ki. Jó, és ezt úgy szokták reprezentálni, hogy ugye ez a vége be van fogva. Itten azt mondjuk, hogy ha ez egy a kitérése, tehát ide írjuk azt, hogy A1, 1, akkor a másik az 1,782, tehát egy kicsit kisebb, valami ilyesmi lengésképet szoktak rajzolni, ugye? Akkor ez itten 1,782. Most persze ezt nem úgy kell elképzelni, mintha jobbra-balra mozogna, hanem úgy kell, ezek most szögelfordulások, de ezzel a kis diagrammal lehet szemléltetni, illetve hát le lehet rajzolni ugye az ellentétes irányba is. És aztán utána az alfa 2 saját frekvenciával pedig úgy fog rezegni, hogy ha az első az egyet tér ki, akkor a másik az mínusz 0,282-t. Tehát valami ilyesmi lesz, ez itt a mínusz 0,282. Vagyis hát a lengéskép az valami ilyesmi lesz. Ez tulajdonképpen mutatja a rugók egyes pontjainak, vagy a keresztmetszetek egyes, a rúd egyes keresztmetszeteinek a szögelfordulását is mutatja. És hogyha ez itten egyet ér ki, akkor az ennyivel, és ahogy ez várható volt, és ahogy a kettős ingánál is megjelent, és ahogy a rugóláncoknál is megjelent, és ahogy az előbb próbáltam ugye a játék példán is mutogatni, itt megjelenik egy csomópont. Hát ugye ez nem egy csomópont, hanem tudom, egy csomó keresztmetszet, csak ennek a kis ábrázolásnak úgy néz ki, mintha egy pontja. Ez lesz az a keresztmetszet, ami ha éppen a kettes saját frekvenciával rezeg, akkor éppen nem fog semmit sem mozdulni. Jó? És a körülötte lévők pedig olyan, mintha éppen ellentétes szögsebességgel mozognának. Na, hát akkor csináltunk rugóláncra is példát, megmutattuk ezt is ugye, hogy itt nagyságrendi eltérések lehetnek, ami nagyon sok szabadságfoknál problémát jelenthet, és megbeszéltük a lengésképeket is, hogy hogy néz ki, illetve hogyan szoktuk ezt szemléltetni rugóláncok estén, feltételezve, hogy ez a vége ugye most befogott. Tehát ennek a vége nem tud keresztmetszet. És talán ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy még mindez rászuperponálódik az eddigiekre. egy videót hadd mutassak csak meg, ugye ezeket a múltkor már mutattam, ezeket a videókat, amik az egyszabadságfokú lengőrendszernél vannak, de gondoltam, mutatok itt egy másikat, amelyiket ugye magyarul csak Schlumbergernek szoktuk a cégnek a nevét mondani, de ez egy francia cég, és egy francia céget angolul aztán az amerikai valami Schlumberger-nek, vagy nem tudom, hogy a fenébe ejtik ki, úgyhogy ez ugye olajfúrásokkal foglalkozik a világon mindenütt, és ennek az olajfúró rudaknak, amik hát ugye több száz meg ezer méterekre fúrnak lefelé, ugye itt viszik rá éppen ezért. Hát van egy ilyen kis alapfilmecske, ami próbálja magyarázni azt, hogy a rendszerint a menedzsereknek, meg a cégtulajdonosoknak, ugye, akik befektetnek, hogy tudom, mit is jelent a rezgés, és a rezgés az miért veszélyes, ugye. Ezek azok, amiket hát maguk már jól megtanultak. Ugye itt van a fatigue, ugye a fárasztás, amivel aztán el tudja törni a dolgokat, és hát akkor ilyen csúnya károsodások fordulhatnak elő. Most megállítom egy pillanatra, és megpróbálom megkeresni a 3 perc 20 másodperces részt, ami körülbelül itt kell, ezt jól átrafáltam, ahol ezek a bizonyos torziós rezgésekről szóló rész keletkezik. Itt ugye azt magyarázza éppen, hogy hogyan tesztelik ugye ezeket a furórudakat, és akkor itt próbálja ő is magyarázni, hogy mik ezek a torziós rezgések, amik mehet közben fordulnak elő. Ugye itt az ábrán nem mutatja, hogy az egész közben forog, és ezek a piros pontvonalakkal próbálja mutatni, hogy hallatlan nagy szögamplitúdójú rezgések keletkeznek. Itten nem kell a kisre, itt még a több 10 fokok, sőt, a néha több 100 fokok is lineáris rezgésnek és kis rezgésnek számítanak, mert olyan hosszú a rúd, és úgy kell hozzá elképzelni. Na ez már a másik eset, ugye, ami már a hajlító lengésekhez is kötődik, ahogy az egész megy befelé, és egy nagyon furcsa kombinációját találjuk aztán meg a hajlító rezgéseknek és a csavaró rezgéseknek, amit aztán ugye az Armageddon című filmnek az elején is a Bruce Willis ott csinál az olajfúró tornyon, és szépen megpróbálják bemutatni. De ezekről, meg a forgás közbeni rezgésekről, mint amit most például itt is lehet látni ezen a kis oldalsó ábrán, ezekről már majd csak a mesterkurzuson tudunk beszélni. Jövő héten még beszélünk a hajlítólengésről, meg a kritikus fordulatszámról, tehát hogy mik ezeknek a hajlítólengéseknek és a kritikus fordulatszámnak a köze egymáshoz, és hogy mit jelent, de az, hogy mi a forward, meg backward, meg chaotic whirl, meg hasonlók, ezeket már majd csak a mesterkurzusnak, és ott is csak a vezetőnek a végén fogjuk megbeszélni. Jó? Na, hát szóval más is kínlódik azzal, hogy hogyan szemléltesse ezeket a dolgokat. Jó? Akkor most szünet, és akkor szünet után jönnek a gerjesztett és csillapított rezgések. Tehát amikor hozzáadjuk a gerjesztést és a csillapítást is. Tehát, ahogy ígértem, a másik órán, ugye azzal foglalkozunk, ami egyébként a másik házfeladatnak is ugye a lényegi része, ezek a gerjesztett, csillapított több szabadsági fokú kis rezgések. Tehát mi mindig azt tekintjük, hogy a rezgések azok kicsik. Ugye a kis rezgések alatt azt értem, hogy hát linearizálunk, jó? Itt a gerjesztett, csillapított rezgéseken van most a hangsúly. És ugye megbeszéltük azt, hogy a linearizált másodfajú Lagrange egyenletek, azok hogy néznek ki. Linearizált másodfajú Lagrange egyenlet. Azok ugye ezt a bizonyos matrix differenciál egyenletet adják, és akkor most beleírok mindent. Tehát M matrixszor Q két pont, van csillapítási matrix is, és van merevségi matrix is. És hát ez egyenlő valamilyen QT-vel. Most ugye ezen belül mi csak a harmonikus gerjesztéssel fogunk foglalkozni, tehát amikor ez a QT általános erő, ahol harmonikus esetben gerjesztésre azt írhatom, hogy ez akkor ez a QT, ez úgy néz ki, mint egy nagy Q nullszor koszinusz omega T. Tehát van egy ilyen úgymond erőamplitudó vektor, vagy valami, és ráadásul ez az általános erőkre van fölírva, szóval hát nem olyan triviális, de formálisan, matematikailag ez úgy néz ki, mint az eddigiek. Na most természetesen erre is igaz az, hogy az általános megoldás az mindig összeállítható úgy, mint a homogén rész általános megoldása, plusz egy partikuláris megoldás. És az igazság az, hogy a homogén résszel, tehát amikor itt nulla van, úgy nem foglalkoztunk még, illetve nem számoltunk ki olyan szabad rezgést, amikor csillapítás is van benne. Ezeket elég bonyolult végszámolni, de nem nehéz belátni, hogy a csillapításon ezek a rezgések lecsillapodnak. Ha tényleg ez egy pozitív csillapítás, tehát, hogyha a t tart a végtelenhez, akkor ez a homogén rész nullához tart, és csak ez a stacionárius mozgáshoz fog tartani. Tehát ez a stacionárius mozgás, miután a tranziensek lecsengtek, miután tranziensek, amik a mozgás elején vannak, lecsengtek. Jó, tehát miután a tranziensek lecsengtek, akkor ez a stacionális mozgás alakul ki, és erre szoktuk méretezni a szerkezeteinket tervezéskor. A tranziens mozgásokat nagyon nehéz számítani, mindig szoktam mondani, hogy valaki akar TDK-zni, vagy ilyesmit csinálni, akkor próbálja meg az egészet így egyben megcsinálni, illetve megint majd a mesterkurzuson, meg építői fejlesztőn fognak csinálni ilyen tranziens számításokat is. Egyébként meg hát elég gyakran csak ilyen biztonsági tényezőkkel szokták figyelembe venni, hogy hát bízunk benne, hogy a bekapcsolás túléli a gép, és aztán utána, amikor már beáll a normál üzembe, akkor ottan bírja a dolgokat. Na mostan akkor hogy néz ki ez a partikuláris megoldás? Hát ugyanúgy, hogyha harmonikus a gerjesztés, akkor ez a frekvencia rá van erőltetve, ugye? Akkor ez úgy fog kinézni, hogy rá van kényszerítve, tehát mondjuk egy L vektor szor koszinusz omega t, meg egy N vektor szor szinusz omega t. Ugye valahogy így fog kinézni, és ugyanazt kell megcsinálni, tehát a gerjesztett rezgése, a stacionális alapot az így fog kinézni, és ugyanazt kell megismételni, mint az egy szabadságfokú esetben, csak hát mindent vektorosan. Jó? Tehát például ugye ki kell számolni, hogy mi az első deriváltja ennek, ugye föl kell írni, hogy akkor a koszinusznak mínusz szinusz, tehát ez mínusz omegászor L vektorszor szinusz omega t plusz omegászor N vektorszor koszinusz omega t, illetve meg kell csinálni a második deriváltakat is, a QP két pontot, ahol meg már minden negatív lesz, és omega négyzetek jelennek meg, ugye, mert a belső függvény deriváltjából kijön mindig ez a szorzó. Tehát mínusz omega négyzetszer L vektorszor koszinusz omega t lesz, és mínusz omega négyzetszer N vektorszor szinusz omega t. Jó? És akkor ezeket visszahelyettesítjük. Visszahelyettesítve ebbe a felső egyenletbe, ahol most a harmonikus gerjesztés esetét veszem, amit éppen eltakarít sajnos a vászon. Tehát ebben a harmonikus esetben visszahelyettesítve, és megnézve, hogy szétválogatva a koszinusz omega t és szinusz omega t együtthatókat, amiket ilyen harmonikus egyensúlynak is szoktak nevezni, szétválogatva, én megpróbálom rögtön mátrixosan írni, hogy milyen egyenletrendszert fogok kapni. Az első sorban írom a koszinusz omega t és együtthatókat, a második sorban a szinusz omega t és együtthatókat. Így fog kinézni valahogy az együttható mátrix, hagyjanak elég nagy helyet neki, mert viszonylag trömpen, nem akarok senki ijesztőket, ez egy ilyen hipermátrix lesz, tehát olyan mátrix lesz, ami mátrixokból fog összeállni, jó? Itt lesznek az ismeretlen vektorok, az L vektor és az N vektor, ezek az ismeretlen együtthatók, amiket szeretnék kiszámolni. És ez lesz egyenlő a jobb oldalon, ugye megint össze kell válogatni, hogy a gerjesztésből mi marad. Hát mondjuk kezdjük a legegyszerűbben. A koszinusz omega t és együtthatók, ez a jobb oldalon mi lesz? Hát ugye csak a Q0 vektor lesz, tehát ez ide fog kerülni. És színusz omega t és gerjesztés az most nincsen, jó? Tehát az pedig ugye nulla lesz. Természetesen a házi feladatban lesznek majd olyanok neki, hogy színusz omega t és gerjesztés van, hát akkor azt majd oda kell írni a megfelelő számításnál, jó? Ez nem okozhat olyan nagy gondot. Na most nézzük meg, hogy milyen koszinusz omega t és tagok származnak L vektoros együtthatóval. Hát lesz például a második derivátból egy olyan, hogy mínusz omega négyzetszer az M matrix. Jó? Az például a koszinusz omega t is lesz, illetve L vektornak lesz még olyan szorzója, ugye a Q pontos tagból L vektornak nincsen koszinuszos szorzója. A Q-s tagból viszont van L vektornak koszinusz, és az éppen az S matrix-szal szorul, tehát itt lesz egy plusz S matrix. Jó? Ezek lesznek olyanok, amik L vektorral szorzódnak, és koszinusz omega t-vel szorzódnak. Szóval nézzük, milyen lesz olyan, ami N vektorral szorzódik, és koszinuszos lesz, az csak a Q pontos tagból származik, tehát az úgy fog kinézni, hogy omegászor a K csillapítási mátrix. Ugye emlékszik rá, mindenki a csillapítási mátrixot, a diszipatív potenciából kell kiszámolni, a rugókhoz hasonlóan, csak a csillapító elemekkel, mert mindjárt csinálunk rá példát. Utána megnézem, hogy a második egyben színuszos együtthatókban milyen szorzója van az L vektornak. Hát az L vektornak színuszos szorzója csak a Q pontból származik, és az mínusz omegászor K mátrix, tehát itt lesz egy mínusz omegászor a K mátrix, jó? És a jobb alsó sarokban pedig színuszos szorzó, itt lesz a második derivátból egy mínusz omega négyzetszer a tömegmátrix, és lesz innen az N vektornak egy S mátrixszor az N vektor. Na, úgyhogy azért mondtam, hogy ez egy hipermátrix, mert ez egy N szabadságfokú rendszer, akkor ez egy 2N-szer 2N méretű lineáris egyenletrendszer. Tehát akár már egy két szabadságfokú példa esetén is egy 4x4-es lineáris egyenletrendszert kell megoldani. Hát kézzel, ugye, hogyha így megy. Ha kézzel csináljuk, természetesen lehet egyszerű programokat, meg Gauss eliminációt, meg egyebeket használni. Tehát ez egy 2N-szer 2N méretű lineáris inhomogén, mert ugye a jobb oldalon most van valami algebrai egyenletrendszer. Hát jó, pontosabban 2N méretű, a mátrixok 2N-szer 2N méretűek, az együttható mátrix 2N-szer 2N méretű egyenletrendszer. 2N ismeretlenre, ugye ezek pont az L vektor és az N vektor. Mind a kettő ugye egy N dimenziós vektor, és azért összesen 2N ismeretlen van itt benne. Tehát ilyen értelemben hipermátrix ez, hogy így is 2N a mérete, meg hát így is 2N a mérete. Jó? És itt van 2N ismeretlen, és így néz ki a jobb oldalán. Na most akkor, ha egy rendszer inhomogén, egy algebrai egyenletrendszer inhomogén, akkor mikor lehet csak megoldani? Hogyha az együttható mátrix determinánsa milyen? Ez csak akkor oldható meg, ha az együttható mátrix determinánsa milyen? Ha inhomogén, jó? Tehát ez most inhomogén, ez itt most nem egyenlő nulla, inhomogén. Ha inhomogén, akkor ennek mikor létezik csak megoldása? Tehát gerjesztően akkor, hogyha az együttható mátrix determinánsa, tehát fordítva, mint ami a frekvencia egyenletén, ott homogén egyenlet volt, és ott nullának kellett lennie. Itt viszont ennek a determinánsa semmiképpen nem lehet nulla. Jó? Tehát itt épp az lenne a lényeg, hogy ne legyen nulla. Na most fölmerül a kérdés, hogy és mikor lehet ez mégis nulla. Azt nevezzük rezonanciának, tehát ha ez a bizonyos determináns, amit itt most nem írok ki, egyenlő nulla, akkor rezonancia van. Na most ez mikor fordulhat elő? Ez pedig csak akkor fordulhat elő, először is, hogyha a K-mátrix maga is nulla, tehát hogyha a rendszer csillapítatlan, ha ez nulla, akkor ez kiesik, és akkor csak az marad, hogy mínusz determináns omega négyzetszer M-mátrix plusz S-mátrix nulla. Tehát ez annyit jelent, hogy K-mátrix egyenlő nulla, és tehát, hogy csillapítatlan, ide lehet írni, csillapítatlan, és a determinánsa a mínusz omega négyzetszer M-mátrix plusz S-mátrixnak, az pedig egyenlő nullával. Ez pedig éppen mikor teljesül, ha az omega mennyi? Vagy alfa 1, vagy alfa 2, vagy alfa 3, stb. Tehát ha éppen saját frekvenciával gerjeszteni, de most már nem csak egyel lehet gerjeszteni, hanem többel is. Tehát az előbb is például úgy indultattam el a kettes lengésképet, hogy a kezemmel próbáltam érezni, hogy ez mikor kezd rezonálni, és be tudom rázni a kettes saját frekvenciát is, hogyha azzal a frekvenciával gerjesztem a rendszert. Jó? Tehát igenis lehet magasabb frekvenciákkal is rezonanciát előidézni. Tehát ez a rész, ez azt jelenti éppen, hogy az omega az egyenlő alfa 1, vagy alfa 2, vagy pont-pont-pont alfa n. Tehát bármelyik saját frekvenciával, ha egyezik, akkor beszélünk rezonanciáról. Jó? Most ez persze megint a matematikai értelemben vett rezonancia, hogy pontosan csillapított legyen, és a gerjesztés frekvencia pontosan megegyezzen valamelyik saját frekvenciával. A mérnökök kicsit lazábban kezelik ezt, és akkor is rezonanciáról beszélnek, ha kis csillapítás mellett csak közelébe vagyunk ezeknek, már akkor is valamelyik saját frekvenciákhez nagyon berezegni. Tehát a hajtóművekben éppen ez lesz a probléma, hogy a fogaskerék kapcsolódások, vagy más ilyen egyenetlen nyomaték terhelés hatására be fog rezegni, és akkor jön ki ez a kellemetlen hang a sebváltóból, mert ezek a torziós rezgések akkor fognak ugye megjelentkezni. Jó? Tehát, vagy jelentkezni. Tehát ha nincs rezonancia, akkor ezt szépen meg lehet oldani. Tehát ha nincs rezonancia, megoldható. És hát kész is vagyunk, ennyi. Jó? Na most persze több szabadságfokú rezonancia görbéket is lehet rajzolgatni. Például a Ludwig Győző gépek dinamikája könyvben ki van írva a két szabadságfokú lengőrendszer rezonancia görbéjének a képlete. Ilyen kisebb betűvel kellett szedni, hogy kiférjen egy sorba, borzasztó hosszú a kifejezés. Az ábra pedig semmi különösebb izgalmat nem mutat, két ilyen csúcsa van, két ilyen rezonancia csúcsa van annak megfelelően, de elég nehéz végigszámolni az ártalakba, hogyha ezt itt nyilván most nem fogom megcsinálni. Viszont azért, hogy lássunk rá példát, röviden hadd mutassam meg ugye ezt, hogy mi van akkor, azért is kértem a takarítónőt, hogy hagyja fönn a táblán ezt a rajzot, hogy mi van akkor, ha például erről az áttételről a kettes szakaszról valamilyen M0-szor színusz, vagy M0-szor koszinusz omega t gerjesztést is kap a rendszer. Jó? Tehát tegyük föl, hogy mondjuk erről a tengelyről, megint csak itt pozitív irányban, egy nagy M0-szor koszinusz omega t nyomaték gerjesztést kap. És számoljuk ki, hogy akkor ezzel a rendszerrel mi fog történni, ahol megint csak adat lesz az, hogy a nagy M0 az egyenlő, és az omega mennyi. Azt hiszem, hogy az omegára csak arra emlékszem, hogy az 25 egy per szekundum, mert arra emlékszem, hogy ugye ne legyen éppen rezonancia, különben nem tudjuk végigszámolni. Tehát a nagy M0 az 30 Nm legyen. Jó, és az omega az pedig 25 egy per szekundum, vagy hát radián per szekundum, hogyha valaki ezt ki akarja írni. Na mostan az előbb már megcsináltuk az egész egyenletet, tehát most nem kell a példát újra csinálnom, tehát mondhatom azt, hogy példa gerjesztett torziós rezgés. Egyelőre most mondhatom azt, hogy ebben továbbra is a csillapítást elhanyagolhatónak veszem. Tehát azt mondom, hogy a nagy K mátrix az nulla. Ugye hallatszik? Na, ma értem, hogy mit mond. Mondtam, hogy nagyon sok saját frekvencia van egy-egy hercent ebben a teremben, és nagyon jól lejön a hang, jó? És csak az jön ide, aki tanul és dolgozik és koncentrál. Nem zavarjuk a többieket, jó? K mátrix egyenlő nulla mátrix, tehát nincsen tehát csillapítatlan esetet veszünk. Tehát akkor a mozgás egyenletem készen van, mert az M-mátrix meg az S-mátrix már ismert, tehát azokat már tudom. Már ki van számolva. Most már csak egy kérdés marad akkor, hogy mi van ezzel az általános erővel itt a jobb oldalon, és hogy kell ezt a gerjesztést kiszámítani. Ugye erre meg azt mondtuk, hogy ilyen esetben, amikor gerjesztés van, az erők teljesítményével kell számolni, mert emlékszünk rá, hogy a másfél Lagrange egyenlet a teljesítménytételből származik. Jó? Tehát az általános erővektor számításához ahhoz meg azt csináljuk, hogy fölírjuk, hogy mennyi a gerjesztésnek a teljesítménye. A gerjesztő erőnek a teljesítménye, ugye az úgy néz ki, hogy, és azért is írtam jelen esetben, ugye, hogyha ezt is pozitívnak tekintem, és ez a fi egy is így volt pozitív, akkor erre a tárcsára nézve a nyomaték szor a szögsebesség az hogy fog kinézni. Ugye, tehát ott lesz az M0-szor koszinusz omega t, viszont az a szögsebesség, amivel megvan szó, az vele ellentétes. Tehát ennek a teljesítménye az negatív, ez mínusz fi egy ponttal van megszorozva. Jó? Tehát az M-szer omega az valahogy így néz ki. És ennek kell egyenlőnek lennie a nagy Q1-szer Q1 pont plusz nagy Q2-ször Q2 ponttal. Tehát az általános erőszorozva az általános sebessége ugyannyit kell, hogy adjon, mint az általános erő, mint a valódi erőszorozva a valódi sebességgel, valódi nyomatékszorozva valódi szögsebességgel, jó? Na most, hogyha ezeket összevetjük, és tudom, hogy a Q1 egyenlő Φ1, Q2 egyenlő Φ2, akkor mit fogok kapni nagy Q1-re? Nagy Q1 az nem lesz más, mint a mínusz M0-szor koszinusz omega t, a nagy Q2 pedig mennyi lesz? Az meg nulla, mert nincsen a Φ2 pontnak együtthatója, jó? Tehát ez a legegyszerűbb kiszámítási módja, fölírjuk az általános vektorához, inkább így írom, vektorához a teljesítményt, a gerjesztés teljesítményét, valódi erő, valódi nyomatékszor, valódi szögsebesség, szögsebesség, az egyenlő általános erőször általános. Jó? Na, hogyha akkor ez is megvan, és tudom, hogy a nagy K-mátrix egyenlő nulla, akkor ez az egész mozgás egyenlet, ez így fog kinézni, ugye, hogy M-mátrixszor Q két pont, plusz S mátrix szor Q, egyenlő, ez a bizonyos nagy Q null vektor szor koszinusz omega t. És akkor most ezt szépen beírom, akkor ez úgy néz ki, ugye általánosan ugye azt írtam, hogy azt hiszem, hogy 2 teta, 0, 0, 4 teta, szorozva ugye itt lesz a fi 1, 2 pont, fi 2, 2 pont, és mégis egyszer legalább kiírom ezeket az egyenleteket így, rendezgetve, és utána jön a, azt hiszem itt az volt, hogy 2 st, mínusz st, mínusz st, plusz st, szorozva fi 1, fi 2-vel, és ez lesz egyenlő, itt lesz az, hogy mínusz m 0 és 0, szorozva koszinusz omega t-vel. Tehát algebrailag az egész valahogy így néz ki. Jó? És hát természetesen be is lehetne helyettesíteni most a számokat, amiket az előbb csináltunk. Egy biztos, az első, amit le kell ellenőrizni, hogy van-e rezonancia. Ugye? Mivel az omega az egyenlő 25 1 per szekundummal. És az alfa 1 az mennyi volt? 18 egész, segítsenek. Kitalálja meg először a füzetében. 18,1 1 per szekundum, és az alfa 2 az mennyi volt? 58,5 1 per szekundum. Ezért annak ellenére, hogy ugyan nincs csillapítás, tehát a K-mátrix az egyenlő a nulla mátrix, de az omega az nem egyenlő se alfa 1-jel, se alfa 2-vel. Jó? Tehát nincs rezonancia. Megoldható. Sőt, elég szép távol vagyunk mind a kettőtől, mert a 25 az úgy benn van a két saját frekvencia között valahol félúton. Jó? Vagyis akkor ide jövök megoldani ezt az egyenletrendszert. Mivel a K-mátrix nulla, ezért ez szépen szét fog esni két részre, és körülbelül úgy fog festeni, ugye, hogy inkább ide írom alá, jó? Már ezt is közben fel kell küldeni, hogy ugye akkor ez az egyenlet, hogy ez az egész egyenlet az L és az N vektorra úgy fog szétesni, hogy mínusz omega négyzetszer az M mátrix plusz a K mátrix, plusz a merevségi mátrix szorozva az L vektorral az egyenlő a Q0 vektorral, és a mínusz omega négyzetszer az M mátrix plusz az S mátrix szorozva az n vektorral, az egyenlő nulla vektorral, jó? Tehát szétesik. Tehát a K-mátrix egyen nulla miatt szétesik két részre, ez az egyenletrendszer, ez csak ellen szorzódik, az csak ennel szorzódik. Mivel ennek a mátrixnak az együtthatójának a determinánsa most nem nulla, mert az omega se alfa 1, se alfa 2, ebből kapásból kijön, hogy az n vektor, ami ugye két elemből áll most csak, n1 és n2, ez mind a kettő nulla. Jó? Tehát nincsen n vektorom. Ha nincs csillapítás, akkor pontosan koszinuszos lesz a rezgés is. Ha van csillapítás, akkor lesz benne koszinusz is, meg szinusz is mind a két tag. Az első részt az persze meg lehet oldani, az pedig hát valahogy így fog kinézni, ugye, hogy mínusz 25 a négyzeten szer 0,2 plusz a 600. Ugye aztán itt lesz a mínusz 300, itt is lesz a mínusz 300, itt meg lesz a mínusz 25 a négyzeten szer 0,4 plusz a 300, és ez van megszorozva L1-jel és L2-vel. Jó, és ez ad a Q0, az ott a mínusz M0 akkor az mínusz 30 lesz, és nulla. Jó, mert a Q2 az pedig nulla. Tehát így áll össze végül is ez az egyenletrendszer. Jó, ide írtam egy kis csillagot, és ez az a bizonyos csillagos egyenlet, ahonnan én ezt most folytatom. Jó? Hát akkor meg kell nézni, hogy mennyi a 25 a négyzeten, az ugye 625-nek a négytizede, négytizedszerese, bocsánat, nem a négytizede, és ha minden igaz, akkor ez 400, ez 120, tehát ez úgy fog kinézni, hogyha kifejtem, hogy 475, ez marad itt ugye a mínusz 300, mínusz 300, és a jobb alsó sarokban pedig egyszerűen csak 50 marad. Jó, tehát igen, az 600-ból vonódik le a 225, a 250, nem, az fele, nem, nem olyan egyszerű, mindegy, szóval higgyék el, hogy ez jön ki, itt van az L1 és az L2, és ennek az eredménye kell, hogy legyen mínusz 30 és 0. Jó? Akkor például a második egyenletből kijön szépen az, hogy az L2, hogy az L1 az egyenlő, az L2 egyenlő 6L1-jel, és akkor betéve elsőbe, akkor szépen kijön ez, hogy 475, mínusz 300 szor 6, szorozva az L1-jel, az egyenlő mínusz 30-al, akkor itt kapok valami negatív számot, és L1-re pozitív számot fogok kapni, az lesz az eredménye, ez a 30 per 1375, hogy 0,023. Jó, és akkor most viszont el kell gondolkodni azon, hogy mik a mértékegységek, mert ez ugyan emlékezteti az embert a lengésképre, de ez nem ez. Hát ez is egyfajta lengéskép, csak nem egy saját lengés, hanem egy rá kényszerített lengés. Ennek már fontos a mértékegysége. Milyen mértékegységben kapjuk ezt meg vajon? Egy torziós lengésnél. Radiánba bizony. Tehát ide radiánt kell írni, hogyha valaki át akarja számolni fokba, akkor erre az fog kijönni, hogy 1,3 fok körülbelül. 1,3 fok. Jó? És természetesen az L2 az ennek a hatszorosa lesz, tehát az valami 0,136 radián, 0,136 radiánra fog kijönni. Hát ennek az értéke ugye pedig valami 7,7-7,8 fok, attól függ, hogy milyen pontosan számítok, és hol kerekítek, és hol nem. Jó, tehát ennek ki kell írni a mértékegységét, ez nagyon fontos. És ezzel fognak rezegni. Tehát a középsőre hatott a gerjesztés, és éppen ellenfázisban, és ennek hatására van olyan rezgés, olyan torziós rezgés alakul ki, aminek végül is egy irányba rezeg az egész. Holott a rezgés frekvencia olyan, hogy az első frekvenciát, az első frekvencia fölött és a második alatt gerjesztünk. Jó? Tehát itt a vége, és akkor ebből után persze jön a szilárdságtan, lehet számolni, hogy milyen csúsztató feszültségek ébrednek a tengelyben, akkor lehet átvinni az egészet egyenértékű feszültségre, lehet kifáradást számolni, tehát Wöhler-görbék, Smith-diagramok, stb. Jó? Tehát most már kezd összeállni a fejükbe, hogy hogy kell egy ilyen dinamikai számítást végigvinni és kiszámolni. Na, akkor azt hiszem, hogy egy dologgal vagyok még adós, az, hogy megnézzük, hogy na és akkor mi van, hogyha csillapítás is van. Jó? Hát ezt végig számolni nem fogjuk, de a fél jármű modellről most fogunk beszélni, jó? A negyed jármű modellt azt már ugye egyszer emlegettem, és a negyed jármű modellnél megbeszéltük, hogy ott is vannak egy és két szabadságfokú modellek, aszerint, hogy hogyan megy ez az egész, de aszerint, hogy a kerékköpenynek a rugalmasságát is beleszámolom, vagy csak a kerék felfüggesztését, de egyet tovább megyünk, akkor jön a féljármű modell. És ez is megint nagyon jó TDK téma, nagyon jó lenne, ha valaki írna nekem egyszer egy olyan szép programot, ami lehetne ilyen bemutatókon használni, hogy egy féljármű hogyan rezeg, úgy, mint ahogy a múltkor a negyed járműnél mutattam, fázissíkon, meg amplitúdóval, és akkor útról jövő gerjesztések, a motor kiegyensúlyozatlan járásából jövő rezgések. Hogy néznek ki, jó? Tehát ez lesz a fél jármű modell, a negyed jármű modellnek a mintájára, ami a kerékfelfüggesztés tervezésnek a második lépése, jó? Tehát az első, hogy az egy sarkot elképzeljük, és aztán jön az, hogy hogy néz ki az egész. Na most ennek egy nagyon leegyszerűsített változatát fogjuk csinálni, azt mondjuk, hogy az egész autónak a testét egy L-hosszúságú ruddal helyettesítjük. Mindig valamilyen játékmodellel kezdünk, aztán fogjuk ezt feldíszíteni majd, és rápakolászni az összes többi dolgot, ugye? Akkor elképzeljük, hogy ez az L-hosszúságú kerék mondjuk legyen, csináljuk meg úgy, hogy megint van nagyon leegyszerűsített dolog legyen, mondjuk azt, hogy az egyik kerék felfüggesztés az itt van hátul, jó, ezt rendszerint úgy helyezzük el, hogy a lengéscsillapító köré helyezzük el ugye a rugót, és most vegyük azt, hogy az egész állni fog, tehát az úttesten fog szépen állni. Mondjuk áll a piros lámpánál, és most a kiegyensúlyozatlan motor fogja rázni az autót, és nézzük, hogy hogyan remeg ilyenkor az egész. Ugye itt lesz az előső kerék felfüggesztés, ez sem feltétlenül szükséges, úgy fogom tekinteni, hogy a kettő az most pont egyforma. A kerékköpenynek a rugalmasságát most elhagyom, jó? Tehát ez szépen így le van ide állítva, megint ide is egy ugyanolyan... Tehát itt is van egy S és egy K, tehát egy csillapítás tényező és egy merevség, és itt is van egy S és egy K. Jó? És azt fogom mondani, hogy itt az orrán lesz a kiegyensúlyozatlan forgó részben, amit megint megtanultunk egy szabadságfoknál, hogy kell számolni. Most leegyszerűsítve egyszerűen csak azt fogom ideírni, hogy ez egy FT vektor. Ráadásul ugye egy robbanomotor esetén, nem tudom, gépelemből csinálták-e, vagy gépterelésből, ott bizony az első harmonikus közelítés is kevés, periodikus lesz a gerjesztés közelítőleg, de azt is sorba kell, Fourier sorba kell fejteni, rendszerint két tagot szoktak figyelembe venni, tehát a koszinusz omegatét, meg a koszinusz két omegatét is, tehát a kettőnek a lineáris kombinációjából rakják össze. És egy további modellezési kérdés, hogyha ennek itt van súlypontja, akkor ugye az autóknál mik a meghatározó frekvenciák? Hát általában ez a föllemozgás, illetve ez az előre-hátra billegés, ugye így is tudja, orra bukik egy kicsit fékezésnél, illetve gyorsításnál fölemeli az orrát a kocsi. Ritkában szokott előfordulni az, hogy a vízszintes rezgésekkel kell számolni. Bár ezek a bigfootok, ugye ezek a nagy puha kerekűek, meg a hammer, meg a többi ilyen nagy izék, azoknak óriási puha kerekeik vannak nekik a terepjáróknak, azok, ha az ember hirtelen áll meg, akkor azok így előre-hátra is hajlamosak rezegni, ugye? De azért ez nem tipikus, jó? Hogyha ezt az előre-hátra rezgést elhanyagolom, csak azért, hogy ne kelljen már három szabadságfokú rezgéssel számolni, akkor úgy tekintem, hogy csak a függőleges irányba mozdulhat a súlypont, akkor ezzel továbbra is tud az autó így is rezegni, meg tud így bicskázni is, jó? És hát akkor ezek a távolságok is, hogy minél egyszerűbbek legyenek, ez itten L per 2, ez itten L per 4, és ez is itten L per 4, jó? Na most akkor nézzük meg, hogy hány szabadsági fokon maradt akkor mindezek után. Hát ez egy merev test, ugye itt mozog a síkban általában, akkor milyen koordinátákat vennénk föl célszerűen? Ugye azt mondom, hogy akkor ez N egyenlő 2 szabadságfok, ahogy az előbb megbeszéltem, a vízszintes rezgést már nem nézem, és akkor a súlypontnak a függőleges elmozdulását lehetne egyik koordinátának venni, ezt fogom jelezni mondjuk Y-nal, illetve a rúdnak a szögelfordulását lehetne, ezt mondjuk akkor felrajzolom így egy ilyen kitérített állapotban, körülbelül így fog kinézni, amikor ez elmozdul. Ugye, és akkor ennek a rúdnak a szögét fogom tekinteni másik általános koordinátának, ami a phi szög. Jó? Tehát így néz ki itt kibillent helyzetben a rúd. Jó, és akkor azt mondom, hogy a két szabadságfokhoz a Q1 koordináta az legyen az Y, a Q2 koordináta az pedig legyen a phi. És hát akkor szépen neki kell állni a számításnak. Ugye az első dolog az a kinetikus energiának a kiszámítása. Hát most kell nagyon vigyázni, ugye, jól meg kell a dinamikából tanulni, ez egy olyan test, aminek most nincsen tartósan álló pontja, akkor csak milyen adatokkal szabad fölírni a mozgását? Csak a súlyponti adatokkal, tehát csak azzal a VS-sel, amivel a súlypont sebessége, illetve azzal a szögsebességgel, ami most ugye a phi pont lesz, amivel ez forog. És akkor ha a kettőt összerakom, akkor ebből úgy néz ki, ugye, hogy 1/2 m-szer VS négyzet plusz 1/2 teta S-szer, hát ugye a omega négyzet, vagy a phi pont négyzet, jelen esetben 1/2-szer m-szer Y pont négyzet plusz 1/2-szer, mennyi a súlypontra a rúdnak a tetája? Hát egy autónál ez egy elég durva közelítés most, de megtanultuk a lengetési kísérlettel, hogy lehet tetlenségi nyomatékot meghatározni, hogy természetesen az autót is fel kell akasztani, meglengetni, és akkor szépen lehet tudni, mennyi. Egyébként hát bárki megmérheti hogy oda-haza így a saját tetlenségi nyomatékát is, hogyha érdekli, ugye fel kell akasztani. Na, mindegy, így a hónunk alatt valamilyen ilyen ejtőernyős izébe, vagy nem tudom be, és akkor vagy ilyen sárkányra, vagy nem ezzel a paplanernyős izébe, és akkor felakaszt az ember ott a kármánba a lépcsőre magát, és meglengeti. Megnézi, hogy hol a súlypontja, meg mi, és akkor abból szépen ezt ki lehet találni, jó? Tehát akkor ez így fog kinézni. Jó, nem is alakítom tovább, mert a második deriváltakkal ez így nagyon egyszerűen ki fog jönni a tömegmátrix, az hogy fog kinézni? Az M-mátrix az egyenlő lesz, ugye ide kerül a D négyzet T per DY pont négyzet, ide kerül a D négyzet T, és ugye ezt kell venni az egyensúlyhelynél, a dy pont dφ pont, ez ugye szimmetrikus, tehát nem is írom ki a másikat, és itt lesz a d négyzet t per dφ pont négyzet, jó? Akkor hogy fog kinézni a mátrix? Hát amikor y pont szerint deriválom kétszer, akkor ide nyilván m-et kapok, most már nem csinálom azt a aprólékos deriválást, mint az előző órán. A vegyes deriváltak azok nullák lesznek, mert nincs ott semmi, jó? A jobb alsó sarokba pedig az 1/12 m-szer L négyzet fog megjelenni. Jó, az 1/12 m-szer L négyzet. Na most leszek problémában, hogy mit írjak mértékegységre. Tudnék, olyan furcsa mátrix, tömegmátrixot kaptam, aminek minden eleme más mértékegységű. Hogyha végig gondolják, akkor a mértékegységek ilyenek lesznek, hogy kilogram. Itt lesz a kilogramszor méter négyzet. Ide milyen mértékegységeket kéne írnom, hogyha ott nem nulla lenne, akkor érdekes lenne. Hát gondolják meg, nagyon érdekes, kilogramszor méter, jó, és ide is. Tehát azért ezt így elég bonyolult kiírni, ilyenkor elég sokszor csak egyszer azt írjuk mellé, hogy SI. Tehát szépen SI-be el kell képzelni mindegyik mértékegységet. Alkalmas itt lehet, hogy a mátrix minden elemének más a mértékegysége. Ez abból származik, hogy az egyik általános koordináta méter, másik általános koordináta meg radián, jó. Úgyhogy ezeket szépen ilyenkor végig kell játszani. Na most akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki a... mielőtt megyünk tovább, ugye a megnyúlásokhoz szükségem lesz arra, hogy az egyes rugók mennyit nyúlnak meg. Na mennyit nyúlik meg itt a rugó? Ez itt egyszer ugye Y, ez pedig mennyi ez a kicsi távolság? Lineáris közelítésben L per 4-szer phi, ugye? Tehát az első rugó az kb. Y plusz L per 4-szer phi-t fog megnyúlni, lineáris közelítésben a második rugónál pedig ugye ez itt megint Y, de itt meg levonódik belőle ez a mínusz L per 2-ször phi, ugye? Mert L per 2 távolság és a színusz phi körülbelül a phi-nek közelítve, rögtön linearizálva ezt így fogom megkapni. Akkor ha most fölírom a potenciálfüggvényt, az ugye úgy fog kinézni, az első rugónál van egy 1/2 S-szer Y plusz L per 4-szer phi a négyzeten, a másiknál van egy plusz 1/2-szer S-szer Y mínusz L per 2-ször fi a négyzetem. Jó? Hát ez már nem olyan triviális, itt már előfordulhat, hogy az ember esetleg úgy dönt, hogy ezt inkább kifejtem, mert itt a deriválásoknál nehogy elszúrjam vala az L per 2-t, meg az L per 4-et, meg az egyebeket. Ugye ezt kifejtenénk, akkor ez úgy nézne ki, hogy 1 ketted S-szer, itt van egy Y négyzet plusz L per 2-ször Y-szor fi plusz L négyzet per 16-szor fi négyzet, és itt van egy plusz 1 ketted S-szer, itt megint van egy Y négyzet, mínusz egy L-szer Y-szor fi, és plusz egy L négyzet per 4-szer fi négyzet, jó? Vagyis, hogyha még jobban összerakosgatom, akkor ugye a két Y négyzetből itt azt fog adni, hogy S-szer Y négyzet, akkor itt van egy 1 negyed, ott meg van egy mínusz 1 ketted, ez úgy fog kinézni, hogy mínusz L per 4-szer S-szer Y-szor fi, jó? Tehát ez itt a mínusz 1 ketted, és itt meg van egy plusz egy 32-ed és egy plusz egy nyolcad, az talán egy nyolcad az négy, az 5/32-et, ha minden igaz. Remélem, hogy jól van, plusz 5 L per 32 S-szer fi négyzet, 5 L négyzet per 32, jó? Tehát valahogy így néz ki az UY-nak és a fi-nek a függvényében, de azért ezt most megnézem, hogy tényleg jóra jönne ki, tehát ott 5/16 lesz, ott meg egy negyed lesz, jó lesz. Szuper. Na akkor ebből rakjuk össze a merevségi mátrixot. Ugye a merevségi mátrix az úgy fog kinézni az S mátrix, hogy D négyzet U per DY négyzet. Itt lesz a D négyzet U per DY D fi. Itt lesz ugyanaz csak fordítva, és itt lesz a D négyzet U per D fi négyzet, és mindegyiket a nullánál kell venni. Az igazság az, hogy ez a nullás behelyettesítésnek már semmi jelentősége nem lesz, mert már linearizáltam. Jó? Tehát, hogyha én meghagytam volna itt a sinusz fi-ket, meg koszinusz fi-ket, ami nagyon bonyolult lett volna a számítás, most lenne jelentősége, hogy utána a koszinusz nullák helyére egyet kell beírni. Na akkor nézzük meg, hogy mit kapunk itt a mátrix elemeire. Bal felső sarokban mit fogok kapni? Két S-et, így van. Tehát ez 2S lesz. Jobb felső sarokban mit fogok kapni? Az y és a fi szerinti egyes derivált az? Hát az mínusz 1 negyed S-szer L. Jó, utána a bal alsó sarokban mit fogok kapni? Hát ugyanaz, mert hogyha fi szerint derivált, és utána y szerint, akkor az megint mínusz 1 negyed S-szer L, és a jobb alsó sarokban pedig egy 5, kétszer deriválok fi szerint, egy 5/16 S-szer L négyzetet, tehát ide 5/16 S-szer L négyzet kerül. Jó? Tehát ezek itt a mínusz 1 negyedek, és az pedig 5/16 lesz. Na most erre ugye azt lehet mondani, igen, 5/16 S-szer L négyzet, így van. Azt lehet mondani, hogy ide megint azt írom, hogy SI. Ugye nyilván az S az itt newton per méter, az S-szer L négyzet az newton szor méter, ez itt newton, és ez is newton lesz. Tehát mindegyiknek más a mértékegysége megint, jó? Na most a K-mátrixot, persze most akkor föl kéne írni a diszipatív potenciált hozzá, és a diszipatív potenciál ugye az ugyanúgy néz neki, mint a merevség, tehát 1 kettet K-szor, és akkor lenne az Y pont plusz az L per 4-szer fi pont a négyzeten, plusz az 1 kettet K-szor Y pont mínusz L per 2-ször fi pont a négyzeten, és ebből szépen ki lehet számolni a K-mátrixot, de tulajdonképpen nem olyan meglepő, hogy a K-mátrix, mert a struktúrája a diszipatív potenciálnak ugyanaz, mint a valódi potenciálnak, az egyszerűen úgy fog kinézni, hogy a kis K per S-szer a nagy S-mátrix. Tehát ez egy úgymond arányos csillapítás, azt szokták rá mondani. Tehát egyszerűen minden rugó mellett egy vele arányos csillapító elem van, tehát a csillapítási mátrix az egyszerűen a merevségi mátrixnak egy ilyen konstans szorosa lesz, vagyis hát úgy fog kinézni, hogy 2K mínusz 1 negyed K szor L, mínusz 1 negyed K szor L, illetve 5/16 K szor L négyzet. Jó? És hát természetesen ez is SI. Jó, tehát ezt úgy hívják, hogy arányos csillapítás. még ezt jegyezzék ide meg. Arányos csillapítás, a K-mátrix az arányos a merevségi mátrixsal, és az arányossági tényező éppen a egyes csillapítás tényezők és merevségeknek a szorzata lesz. Jó? És akkor egyetlen egy dolog maradt le csak a végéről, a gerjesztés, azt pedig úgy kell kiszámolni, hogy ki kell számolni a valódi erőnek a gerjesztő, a teljesítményét. Ugye? Ez úgy néz neki, hogy az FT-t meg kell szorozni a végpontnak a sebességével. Na most ez lineáris közelítésben a végpontnak a sebessége, az ugye úgy néz neki, hogy x pont irányba 0, y pont irányba pedig, vagy függőleges irányba pedig y pont plusz l per 2-ször phi pont. Jó? Vagyis ha kifejtem, akkor ez skalárisan, ugye ez az FTS transzparens sorvektornak kell elképzelni, ugye az úgy néz neki, hogy 0 és FT, és ez van szorozva 0 és y pont plusz l per 2-ször phi ponttal, és akkor ha ezt kifejtem, akkor ez úgy néz ki, hogy FT-szer y pont plusz ez az FT-szer l per 2-ször phi pont, jó? Ami hát egyenlő kell, hogy legyen a Q1-szer Q1 pont plusz Q2-ször Q2 ponttal, és akkor a Q1 általános erő az az FT, a Q2 általános erő pedig egy nyomaték lesz, ami a erőnek a súlypontra számított nyomatéka, tehát ez így fogja forgatni is, tehát alkalmasint a kiegyenlítetlen motorjárásból származik egy ilyen előre-hátra való billegés is. Jó? És akkor kész vagyunk. Tehát ezeket kell szépen összerakni, elnézést, ezt az egyet hadd rajzoljam még csak ide, csak azért, hogy meglegyen tényleg szépen összefoglalva, hogy néz ki ez az egész másodrendű differenciál egyenletrendszer, ami itt adódik. Tehát m 0 0 1 12 m szer l négyzet szer y 2 pont fi 2 pont plusz 2k mínusz 1 negyed k szor l mínusz 1 negyed k szor l 5 16-od k szor l négyzet szer y pont fi pont plusz 2s mínusz 1 negyed s szerel, mínusz 1 negyed s szerel, plusz 5 16-od s szerel négyzet szer y és fi egyenlő. Ide beírom az egyik gerjesztést, lehet, hogy az éppen valami f 0-szor koszinusz omega t, hogyha éppen így nézett ki, és itt pedig egy l per 2-ször f 0-szor koszinusz omega t lesz a kettes. Tehát annak ellenére, hogy csak egy ponton gerjesztem, mind a két egyenletbe származik majd gerjesztő erő, jó? És akkor most kéne nekiállni, hogy ezeket a mátrixokat ide beeljetésteni, és az L és az M vektort kiszámolni, de hát, ahogy mondtam, ilyenkor 4x4-es algebrai egyenletrendszert kapok, úgyse tudnám már azt hittem most zárt alakban megcsinálni. Jó? Hát még szórakozásra videtettem egy Warburg videót, de kiszaladtam az időből, úgyhogy ma is a következő óráján megnézzük, hogy nézett ki a 60-as években egy Warburg reklám, jó? Annak idején, és hogy próbáltak. Ezek a remek akkori utakon, kockaköves utakon, hogy hogyan néztek. Ups, nem is látszik. Jó, akkor tényleg végleg hagyjuk. Jó. Köszönöm szépen a figyelmet. Jó, majd a következő óráján megnézzük.